Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Eddig Isten igéje. És működik is. Mennyire jó ez a pár sor, amit énekeltünk Isten igéjének a hallgatása után. Nekem is az az imádságom, hogy sikerüljön elmondani azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett, jól, tisztán és értetően és szeretettel mondjam el, adjam át az igazságot. Ebben a témában, amit a kedves testvérek látnak és kiírva, tanúim lesztek. Sokszor találkozhatunk vele, talán inkább így a könyvekben, vagy címekként, de úgy vettem észre, hogy a kereszténység itt Magyarországon nem feltétlen használja ezt a tanúságot, vagy tanúim lesztek, hogy mit is jelent ez, mire is gondolt Jézus, amikor ezt mondta a tanítványainak, hogy tanúim lesznek. Talán a tanítvány szót többször használjuk, hogy tanítványai vagyunk Jézusnak, de hogy tanúi vagyunk Jézusnak, ez egy másik oldala a tanítványságnak, ami ritkábban fordul elő, úgyhogy egy picit mélyebben erről fogunk beszélni. Még egyszer, én Kisábel Lukács vagyok, a Dorkász szolgálatnak az igazgatója. 1985-ben születtem református lelkész családba, és 1999-ben értettem meg, hogy mit tett értem Jézus, és azért is mondom ezt a dátumot, mert akkor kezdtem abban a református gimnáziumban, ahol találkoztam Urbán Nórával. És csatlakoztunk a közös ponthoz, a Lámpás missziós csoporthoz, épp most volt a 20. évfordulója ennek a szolgálócsoportnak. És ekkor értettem meg 14 évesen, hogy mit tett értem Jézus, vagy kezdtem azt a felfedező utat, hogy mennyire mély felém Istennek a szeretete. És akkor találkoztam Hannával is, ugyanebben a lámpás csoportban. Ő pszichológus lett, én Ausztráliába kerültem, gyülekezetplántálásba vettem részt, és 2007-től élünk Debrecenben. Megint egy érdekes pont, amikor Krisztiánik ide kerültek, akkor mi Debrecenbe kerültünk, és azóta is folytatódik ez a nagyon jó személyes kapcsolat, barátság. És 2015 óta vagyok a Dorkásznál, projektmenedzserként, ügyvezetőként és most igazgatóként szolgálok. Ez egy felekezet közi keresztény alapítvány, amelynek az alapigéje a Máté Evangélium a 25. része. És mindjárt beszélek egy picit a projektjeinkről, de mi mindent a helyi gyülekezeteken keresztül valósítunk meg. Így is szoktam mondani, hogy mi vagyunk az emlékeztetők, akik jönnek és beszélnek erről az igerészről, amikor Jézus azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor Jézus a pásztor vagy a királyként is szerepel, ketté választja azokat, akik a jókat a kecskéktől tulajdonképpen, de mi alapján? Az alapján, hogy kik voltak azok, akik azt mondják, hogy őt követik, tehát Jézus Krisztus követik, itt is még két csoportról beszélünk, akik Jézus Krisztust követik, és juhok jönnek Jézusnak a jobb keze felül, akik etették az éhezőket, látogatták a betegeket, látogatták a börtönbe levőket, ruhát adtak a mezítelenneknek, és befogadták azokat, akiknek a lakhatási helyzete nem megoldott. Úgyhogy ez bizony a mi feladatunk, mi mint Dorkász, családgondozás, idősgondozás, táboroztatás, mobilház projekt, különböző projekteken keresztül érjük el az embereket, a helyi gyülekezeteken keresztül, és ez a látásunk, hogy lássuk, hogy a szegényeknek és az elnyomottaknak az élete megváltozik. És egy picit ezt az igerészt, hogy tanúim lesztek, ezáltal szeretném megközelíteni ebből a szempontból. Tehát nagyon fontos az, hogy mi nem szeretnénk fenntartani a szegénységet. Mi szeretnénk megoldani a szegénységet. Mi nem szeretnénk partner lenni abban a folyamatban, ami a rászoruló embert a lustaságban, a tétlenségben és az önállótlanságban erősíti meg. Mi változást szeretnénk látni. Ezért olyan családok szerepelnek a családgondozó programunkban, akik partnerek erre a változásban. Lehet, hogy nincsen szigetelt tető, lehet, hogy bejárati ajtó sincs, lehet, hogy nincsen folyóvíz a házban, de a gyereknek kész van a házi feladata, és rend van a portán. Ezek az emberek nyitottak a változásra, egy bizonyos pontig el tudnak jönni, és akkor mi segítünk nekik élelmiszercsomaggal, ruha, segítséggel, tanszercsomaggal, táboroztatással, hogy együtt menjünk tovább a fejlődésnek az útján. De ez nem olyan egyszerű, amikor generációkról beszélünk, hogy folyamatosan szegénységben éltek, és folyamatosan ebben az elnyomott helyzetben éltek, és tulajdonképpen amit örökölnek sokszor, az az, hogy nem látták, hogy lett volna munka, van egy hatalmas hitel, és hova tovább, hogyan változzanak, hogyan fejlődjenek. De mi a változásnak az ügynökei vagyunk, és mi ennek a változásnak a gyökere? Egy picit most el fogok vonatkoztatni a szegényektől, a mély szegényektől, akik naponta küzdenek a megélhetéssel, és egy picit mi rólunk fogunk beszélni. Akinek van folyóvíz a házában, van hűtőnk, még van is benne élelmiszer, lesz mit enni most ebédre. Most egy picit rólunk beszélünk, hogy milyen nekünk a változás. Mi hogy állunk ehhez? Többféleképpen megtörténhet ez, találkozhatunk a változással az életünkben. Valamikor ránk erőltetnek valamit. A megszokottat meg kell változtatni. Valamikor elsodor bennünket a változás, és úgy érint minket, hogy tulajdonképpen abban nekünk döntésünk nem volt, csak úgy jött, mint a dominó, és valamiben változnunk kell. De mi van akkor, és egy picit itt lesz egy néhány költői kérdés magunk számára, hogyha azokról a változásokról, célokról beszélünk, amiket mi kitűztünk magunknak, hogy el akarunk érni, amikre rámutatott az Úr, hogy meg kell benne változni. Ahhoz honnan vesszük az erőt? Azokkal hogy állunk? És akkor most mondok néhány költői kérdést, amire nem kérek most egyen-egyenként választ, hiszem, hogy az Úr Jézus látja a szíveinket, magunkba válaszoljunk. Az első kérdésem az az, hogy hogy vagy? Köszönöm, minden rendben, a legnagyobb, a legfontosabb dolgok rendben vannak, de lelkileg, hogy vagy? Lelkileg mi a helyzet? Hogy állnak a határidők ebben az évben, amiket kitűztél? Itt van most már május vége. Hogy állnak azok ezek a dolgok, amikkel, hogy haladsz ebben? És egy picit, hogyha a hitéletünkre reflektálunk, a hitéletünk azt jelenti, hogy a kapcsolatunk az élő Istennel, akkor hogy állunk mi a fejlődésben? Nagyon egyszerűen le lehet ezt mérni, rendkívül egyszerűen. Csak gondoljunk vissza arra, hogy mondjuk 3 évvel ezelőtt, 2016-17 májusában, hogy voltunk lelkileg. Ahhoz képest fejlődés látszik a mi hitünkben. Mélyebbre mentünk abban, hogy milyen Isten, és mennyire szeret, és mennyire ismerem őt. Vagy pedig esetleg felszínesebb lett, stagnálunk. Egy picit gondolkozzunk ezen, hogy hogy vagyunk mi a változás, a fejlődés kapcsán. És ahogy ezen gondolkozunk, bele is megyünk akkor az ige részbe, és egy picit megnézzük itt kontextusban is, hogy mi történik. Ugye mennybe menetel előtt vagyunk, Jézus Krisztus feltámadása után a tanítványokkal időt tölt, és az idézett ige rész alá betettem egy korábbi kérdését, amikor nem tudjuk pontosan melyikőjük, de köré gyűltek Jézus köré a tanítványok, és akkor a 6. versben azt mondták, hogy Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Döbbenetes. Hol van itt a lelki fejlődés? Hol van itt a mélysége az evangéliumnak? Amiről 3 éven keresztül hallottak nem akárkit, a mestert, a megváltót, nap mint nap, gyógyultak az emberek, csodák történtek, megetetett 1000 embert, és a kereszthalál is megtörtént, és a feltámadás is megtörtént. És akkor, Uram, most állított fel Izraelnek a királyságát? Eszembe jut az ószövetségi nép is, aki királyt akart, mert a szomszéd népnek királya van. És az Ószövetségtől kezdve itt vagyunk, Péter, János, Máté, a nagyok, mit kérdeznek? Na akkor most, Uram, végre megkapjuk. Erről volt szó, igaz? Most mi fogunk győzni Izrael népe. Ezért jöttél, hogy helyreállítsd a fizikális nemzetet. Hogy nekünk áldást hozz. Semmit nem változtak. Semmit nem változtak abban, hogy megértsék, mit is jelent az evangélium. De Isten kegyelmes, Jézus is szelíden inti őket, nem a ti dolgotok, hogy ezzel foglalkozzatok, és közben meg is adja azt a feladatot, amire valószínűleg úgy reagáltak, hogy hát jó Uram, de mit jelent tanúnak lenni, meg hogy majd erőt kapunk. Tudjuk azt, hogy néhány verssel később megérkezett a tűz. Megérkezett Istennek a szent lelke, és hogyha végigolvassuk az apostolok cselekedetét, akkor soha nem látott módon megmutatkozik, ahogy tömegek térnek meg, és Péter, és később Pál, ugye az az apostol, aki szintén találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, el tudják mondani, hogy mi az evangélium, mert végre már nem a saját országuknak a felépüléséről van szó, hanem Isten országáról beszélnek. Tanítványok kapnak egy feladatot, és Jézus Krisztus itt is megint egyértelműen fogalmaz, mit? Mi a feladatotok? Mit kell megtennetek? Tanúim lesztek. Hogyan? Erőt kaptok hozzá, és hol? Jeruzsálemben, Szamáriában, és mindenhol. Szeretném most egy picit részletezni azt, hogy hogyan és viszonyulunk mi a változáshoz keresztények, és akkor egy picit visszanyúlok ahhoz is, hogy mi volt ez a döbbenetes tudatlanság a tanítványok részéről, a teljes stagnálás, és nem értették meg, hogy mi az evangélium. és hogy mi az evangélium, és ennek milyen hatása volt, na ez a gyökere annak a változásnak, amit egyrésztről a Dorcas is, a helyi gyülekezeteken keresztül, a mély szegénységben élők felé szolgálva reménykedik, hogy gyümölcsöt fog teremni. Másrésztről pedig a mi feladatunk is, akik lehet, hogy az iskolázottságunk, a készségeink, hogy beosztjuk a pénzünket, és van is pénzünk, és hogyan éljük az életünket, jó terveket tudunk hozni, tenni és véghez vinni, mégis nekünk is feladatunk az, hogy változzunk. A folyamatos változás az része a keresztény életnek, hogy nem az, hogy most ezen a vasárnapon máshogy csináljuk valamit, mint a következő vasárnap, vagy az előző vasárnap, hanem azért, hogy fejlődjünk és közelebb kerüljünk Istenhez. Azt szeretném nektek megmutatni, hogy milyennek a változásnak a gyökere, mi ad lendületet ehhez a változáshoz. És szeretném nektek megmutatni azt lépcsőről lépcsőre, hogy Jézus Krisztus kezdeményezte ezt a változást. És ennek a változásnak a kiinduló pontja az a mi helyzetünk volt, és az ő kegyelme, ahogy ez a kettő találkozott, és ahogy látjátok ott is, ez a bűnös állapotunk. Ahogy elfordultunk a bűnesettől Istentől, mi automatikusan olyan döntéseket hoznánk, amely Istennek nem kedves. Önmagunkban itt a földi életünkben is képesek vagyunk elszúrni a legjobb helyzeteket is, a legközelebb álló családtagjainkat is megbántani, mert bűnösök és gyarlóak vagyunk. De a legnagyobb tragédia ebben az az, hogy Isten nem tud a bűnnel azonosulni, ezért bűnös emberként a mi osztályrészünk a pokol. A teljes eltávolodás Istentől. Ezt érdemeljük. És ezt látta meg Jézus Krisztus, és ehhez a helyzethez szállt alá, ami bűnös helyzetünkhöz. Szeretném direkt azért mutatom, hogy lássuk azt, hogy az ő királyi trónját az univerzum tulajdonosa, hiszen Isten neki adott és alárendelt mindent, ő ott hagyta azért, hogy egy szintre, a bűnösök szintjére jöjjön. Természetében nem változott meg, Isten maradt, viszont mellé rendelődött az emberi természet, és megtapasztalta a legmélyebb emberi sorsot, hogy mi felemelkedhessünk. És megint változásról van szó, hiszen minket felemel ez a kereszt, erről egy picit majd mindjárt beszélek, hogy az evangélium hogy emel fel bennünket, viszont nem akarja azt, hogy mi rögtön megtérünk és megyünk a mennyországba. Az kevés esetben van ez így, hogy valaki a halálos ágyán, vagy utána a megtérése után összeesik és mennyországban van, hanem kiküld minket, amiről korábban is beszéltünk az énekeknél, hogy magához hív, töltődj fel, értsd meg, hogy mi az evangélium, és én ki vagyok, és menj és oszd meg a többiekkel, azaz menj, szállj alá. Te is nyúj le azokhoz, akikhez én küldelek. Ahogy olvastuk a Jakab levelében is. Nem a könnyű helyzetekhez. Nem azokhoz, akikhez mi automatikusan mennénk. Az nem szeretet. Az csak automatikus reflexió. Szeretünk azokkal az emberekkel lenni, akik úgy gondolkodnak, és olyanok, mint mi. Jézus pedig a sötétségbe küld azokhoz az emberekhez, akik nap mint nap reménytelenségben vannak. Hogy alászálljunk mi is. Ő ott hagyta a trónt, a mennyei királyságot, és csupaszon, mesztelenül kínhalált halt értünk. Erre az életre hív el. A teljes megaláztatás ő vállalta. Azért, mert utána tudta, hogy mi lesz. Tudta, hogy jön a mennyország és a dicsőség, így mi is tudhatjuk azt, hogy megéri ezekbe a helyzetekbe belemenni, és lehajolni azokért, akik a mélységben vannak, mert van remény a változásra. Ezért egymást emeljük, és a végén tudjuk azt, hogy ott leszünk vele. Isten kiválasztottjai, akit az idők előtt elrendelt, ott lesznek vele. És Isten hűséges véghez fogja vinni ezt a tervet. De ahogy ő megmutatta az alászállást és a változást, ahogy az ő helyzete megváltozott, királyból egy istállóba született, ugyanúgy várja el tőlünk is azt, hogy mi is adjuk fel a mi büszkeségünket, jó módunkat, és merjünk leülni egy olyan ember mellé, aki fel nehéz lenne azonosulni az ő pozíciója miatt. Az első lecke, és most egy picit kifejtjük az evangéliumot, az az, hogy ő lejött érted. Bár minden emberért szenvedett, fontos, hogy tudd és behelyettesítsd oda a saját nevedet, hogy Jézus Krisztus, mikor a Golgotára ment, és letehette volna a keresztet, és küldhette volna az angyal seregeket, hogy intézzék el azokat, akik köbdösik, csúfolják, gúnyolják, tegyen igazságot. Akkor azt mondta, hogy érted, tovább megy. Nagyon könnyű beleesni abba a hibában, hogy általánosságban véve azt mondjuk, hogy Isten meghalt a világ bűnei, Jézus meghalt a világ bűneiért, minden emberhez elküldetett, ez igaz, és nem tudjuk személyessé tenni, hogy értem is. Személyesen. Te érted is. Tehát még egyszer. A világegyetem tulajdonosa vállalta a lehető legmegalázóbb halált, hogy neked életed legyen. Neked. Egyen-egyenként. Nem azért, mert volt benned valami különleges. Nem azért, mert tettél valamit. Sőt, hogyha ránk nézne, akkor csak azt látná, hogy ez megint el fog bukni, ez megint vétket fog elkövetni. Ez nem olyan, amilyen a mennyek országa, az angyalok és Istennek az országa. Megéri-e ebbe fektetni ebbe az emberbe? Csupa kérdőjelt látott volna velünk kapcsolatban. Lehet, hogy még mi magunk is legyintünk, hogy miértünk igazából nem éri meg. Mégis úgy döntött, hogy végigcsinálja ezt. Hogy a poklot megjárja, értünk, hogy nekünk életünk lehessen. Fontos, hogy lásd, hogy ő először átment a változáson, tehát lejött a mennyországból, ott hagyta a trónját, és nagy nehézségek árán ment át, hogy neked lehetőséget és erőt adjon a változásra. Tehát Jézus Krisztus nem egy olyan dologról beszél, hogy te tegyél meg valamit, amit ő nem mutatott volna meg, vagy nem járt volna előttünk. Ő példával járt előttünk, és ez is erőt ad nekünk a változáshoz. És ez arra motivál bennünket, amire folyton visszatérek, hogy Jézus nem azért hívja magához az embereket, hogy akkor ott legyen egy olyan gyülekezet, ami önmagáról szól, önmagára mutat, egy olyan család, ami önmagában jól érzi magát, hanem misszióval, küldetéssel hív el bennünket a változásra, hogy fájjon az, hogy a szomszéd nincs itt, hogy sírjunk azért, hogy vannak emberek, akik szenvednek körülöttünk, mai napon Magyarországon is éheznek. szeretné, hogyha ez megérintene bennünket. Ne rosszul érezzük magunkat emiatt, és ne kárhoztatva, és ne legyen ez a fejünk fölött lebegő pallos, hogy valamit elszúrtunk, hanem legyen bennünk ez a kirobbanó szeretet is, és megosztani való vágy, hogy ők is részesüljenek abban, amiben én részesülök. Legfőképpen az evangéliumban, hogy megértsék azt, hogy ő értük is eljött Jézus. De ugye ezt csak akkor tudom elmondani egy éhező kisgyermeknek, hogyha előtte a szendvicsen felét odaadtam neki. Megetettem, még csocsóztunk is egy kicsit, és akkor utána, amikor épül a kapcsolat, akkor tudok erről beszélni. Erőt kapunk hozzá, mert ez nem könnyű feladat, de így nem lehetetlen. És nagyon fontos az, hogy amikor az igazságot megosztjuk a másikkal, hogy az imént is mondtam, ezt látjuk, hogy Jézus is folyamatosan prédikálja az igazságot, de szeretettel teszi. És hogyha ott vannak a betegek, akkor gyógyítja őket folyamatosan. És Jézus Krisztusnak ez nagyon fontos, hogy a szenvedés nem csak egy olyan dolog, ami majd megoldódik, essünk túl rajta, menjünk tovább, álljunk ki az utcasarkokra, hirdessük az evangéliumot, hanem hogyan dicsőítünk? Mi az, ami kedves előtte? Ószövetségben, új szövetségben. Ha látogatjuk az özvegyeket, az árvákat, ha ott vagyunk a betegekkel, ha segítünk a szenvedőknek, ez Istennek nagyon fontos. Az igazság mellett ott legyen a szeretet is. Az egyik család, a családgondozó projektünkben Debrecen melletti Tanya vidéken él, biztos sokunk számára ismerős a helyzet, ahogy felvásárolták ezeket a régi kerti parcellákat, elszegényedett emberek, és nagyon hamar kialakult a Nyomor negyed, ez Debrecen környékén is, mint más nagyvárosok környékén is ismerős. Viszont lehetőséget látott több gyülekezet is arra, hogy na akkor mi oda megyünk plántálni a legszegényebbek közé. A Csapókerti Református Gyülekezet is már évek óta komolyabban veszi ezt a munkát. Volt egy fordulat, amikor azt mondták, hogy igen, átvesszük az iskola épületét, felújítjuk, és elkezdjük látogatni ezeket az embereket. És akkor rájöttek arra, hogy nem mindenki lop dombostanyán. Nem mindenki reménytelen, hanem vannak olyanok, akik próbálkoznak, és egy kis segítséggel partnerek a változásban. A Szabó család is ugyanúgy 4 gyereket nevel, mint mi, a legkisebbük ugyanúgy annyi idős, mint nálunk Dávid, csak nekik nincsen bejárati ajtó, nincs hűtő, 2 szobában élnek, a tető az tulajdonképpen ilyen lemezek, nincsen fürdőszoba, nincsen folyóvíz, és minden reggel egy olyan 1,5-2 kilométer az erdőbe séta a buszig, vonatig, hogy bejussanak az iskolába. Teljesen más körülmények között élnek, mint mi, szegények. Ki kell mondani, szegények. De ugyanez megtalálható Debrecen belvárosában, Miskolcon is, Nyíregyházán is. Élnek körülöttünk olyanok, akiknek nemhogy üres a hűtő, hanem nincs hűtő. Úgy kezdik a minden napot, mivel nincs folyóvíz, talicskába, palackokat, üres palackokat beteszik, és akkor elmennek a következő kúthoz, megtöltik a palackokat, és visszajönnek. Úgy gondolom, teljesen más lennének mindennapjaink, hogyha mi is így élnénk, és így kellene beosztani az időnket, energiánkat, hogy nincs folyóvíz. És úgy látjuk, hogy érdemes befektetni a Szabó családba, megint csak a helyi gyülekezeten keresztül, mert látjuk a változást, hogy elkezdtek járni templomba. És elkezdtek kérdéseket feltenni. És elkezdtek fejlődni. És mindennek a gyökere az, hogy Jézus Krisztus is ott hagyta a trónt miattunk. Ez a mi látásunk, hogy eljön az a nap, amikor ketté választja majd Jézus a juhokat a kecskéktől. Ezért figyeljünk, hogy aktívak legyünk abban, hogy tesszük, elérjük azt a célcsoportot, ahova nem csak a Dorcast nem csak a diakóniai csoportokat, nem csak a diakónusokat, nem csak azokat, akik ebben jók, hanem mindenkit küld, aki azt mondja, hogy Jézus Krisztus követi, mindenkit küld a rászorulókhoz. És amikor ezt a kifejezést látjuk, vagy olvasjuk a Bibliában, hogy tanúim lesztek, az rövidre fordítva, vagy röviden megmagyarázva ezt jelenti, hogy mit látnak az emberek, amikor rám néznek, és azt kell, hogy megmutassuk, amit mi is láttunk. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tanúim lesztek, az azt jelenti, hogy tanú szerepet vállalunk, ugye leginkább a bíróságnál találkozunk ezzel, de folyamatosan bizonyságot teszünk, vagy tanúságot teszünk arról, hogy mit láttunk a kereszten. Tehát minden az életünkben ez pumpálja, ez ad energiát neki. Időbeosztás, pénzbeosztás, kapcsolataink, karrierválasztás, vegyünk-e házat, hova menjünk nyaralni, hogy osszuk be azt, amit még kaptunk Isten kegyelméből a hátralévő időben. Abból az örömből fakad, hogy mit tett értem Jézus, és abból a fájdalomból kap erőt, hogy mi van a többiekkel, és mi van a rászorulókkal, és mi van a szegényekkel, és mi van az elveszettekkel. És így osztjuk be a mi erőforrásainkat, hogy amikor ránk nézzenek, akkor lássák őt. Hogy amikor ránk néznek, és hallják a mi értékrendünket, akkor lássák Jézust. Ahogy a lelki pásztorotok megírta a homoszexualitásról elterjedt hazugságok, a kapcsolatban a hitvallásukat, amikor Krisztiánra néznek, akkor látják Jézust. Következetes, szeretetteljes és szól. Szükség van erre, hogy lássa ezt a világ. És akkor három csoportnak szólva, így zárásként, akik még nem ismeritek ezt a szeretetet, és Jézus Krisztusnak az evangéliuma nem világos, bátorítalak benneteket, hogy ezek az emberek, és próbálnak fejlődni és változást elérni, nem fog menni, mint ahogy ez a hölgy próbálja áthúzni, és erőlködik itt a képen. Viszont Jézus mindent már megtett azért, hogy minden erőd és erőforrásod meglegyen ahhoz, hogy változz, és ki fog hullani alulad az az elvárás, vagy felőled az az elvárás, hogy még valamit bizonyítani kell, hiszen az evangélium arról szól, hogy Isten elvette a bűneidet, és üdvösséget adott, és örökbe fogadott. Ez nem változik fel és le, mint ahogy a mi kedvünk szokott, hogy most van kedvem menni, most nincs kedvem menni, most hívő vagyok, most ne szóljatok hozzám. Az üdvösségünk nem változik, mert az Istentől van. A megszentelődésünkben utána azon a folyamatos úton, amin járunk, ott van, amikor jó és rossz. Van, amikor több bűnt kell megvallanunk este. Van, amikor nagyon szuper napunk volt. Viszont az, hogy Isten kifizette a váltságdíjat értünk, az nem változik fel és le. És most igen, bizonyosságom van, üdvösségem van, holnap már nincs, mert elveszítettem. Nem változik. Nyugodjatok meg. Akik megtértetek, hiszitek az evangéliumot, megvallottátok a bűneiteket, az utána jöhet jó nap, meg rossz nap, és lesz nagyon rossz nap, ez nem változik. A megnyert meccs érzésével kell élnünk az életünket. Akik már ismeritek, nézzetek vissza Jézusra. Jézus azt kéri, hogy azt mondja, tanúim lesztek. Ne a saját történeteteket mondjátok, ne a saját erőtökről beszéltek, hogy milyen szuperhívő vagyok, hogy én mit értem el, hogy ez a kis tipp biztos nektek is működni fog, hanem beszéltek az evangéliumról, Jézusról, hogy ő mit tett. Mutassatok rá, mert az ad igazi erőt az embereknek. Ez az igazi példa. És akik nem tudjátok, hogy melyik csoporthoz tartoztok, ugye ez akkor szokott lenni, hogyha valakinek egy folyamat a megtérés, és már elindult ezen az úton, de még nem érzi azt, hogy biztosan üdvbizonyossága lenne, vagy pedig azok, akiknek egyszer ez megtörtént, de aztán annyira eltávolodtak, hogy nem is biztosak abban, hogy ez megtörtént, bátorítalak benneteket abban, hogy Jézus átment mindenen érted, hogy megtehess mindent, amit neked kell. És ezért itt az ideje, hogy megéld és gyakorlatba helyezd azt az evangéliumot, amire Isten hív. Kedves testvérek, zárom az ige hirdetést, és kérlek benneteket, hogy nézzetek Jézusra, egész életre erőt és lendületet fogadni. Nem kell több, nem kell más evangélium. És az az imádságom, hogy mindannyian növekedjünk ebben a csodálatos szeretetben, ami erőt ad a változáshoz és a fejlődéshez. Szeretettel hirdetem a családgondozó programunkhoz, gyűjtünk támogató partnereket. Szeretnénk, hogyha 200 családhoz tudnánk eljutni idén. 150 családhoz már most is rendszeresen megyünk. Téli-nyári ruhát kapnak, tanszert, élelmiszert, módszert. És teszek ki olyan borítékokat, amiket milyen hálaadás borítéknak szoktunk nevezni, van egy kis leírás a programról, illetve előre megírt 2000 forintos csekkek, 12 hónapra. És mikor megyünk és befizetjük a gáz, villany, internet, egyéb számlát, akkor hálát adunk azért, hogy ezeket be tudtuk fizetni. És még 2000 forintot hozzáteszünk, mert hálát adunk azért, hogy Isten megtart ezekben, és segítünk egy családnak, akik ezekben, ezáltal rendszeresen részesülhetnek ezekben a segítségekben. Aztán hazamegyünk, és mikor kinyitjuk a hűtőt, akkor megint csak hálát adunk. Megállunk egy pillanatra. Köszönöm, Uram, hogy itt ebben a házban van folyóvíz, szigetelés, meleg, hűtő, van mihez nyúlni. Segíts annak a családnak, akit én támogatok, hogy nekik is legyen. Akit Isten lelke indít, és jókedvűen, szívesen részt vesz ebbe egy-egy ilyen borítékot, megint mondom, 12 darab csekk van benne, tehát havonta 2000 forinttal lehet támogatni, természetesen átutalással is, vagy más formában, vagy más összeggel is, akiket Isten erre indít, azt szeretettel veszik így. Tudjuk folytatni a munkánkat, illetve van még egy kis dorszakos kis füzet, ebből itt is hagyok egy párat, itt a projektekről, táborosztatásról, táborhelyünkről is lehet informálódni. És akkor előre haladt az idő, úgyhogy még készültem egy énekkel is, de nem szeretnék visszaélni a gyülekezet türelmével. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, és utána folytatjuk az Isten tiszteletet. Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért, hogy ma is jöhettünk, ma is szóltál hozzánk, ma is készítettél üzenetet. Megköszöntük már neked többször, most is elmondjuk, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mozog a két lábunk, mozog a két kezünk, hogy fel tudtunk állni. És nagyon sokan tudunk olyan napokra gondolni, hogy amikor ez nem sikerült, tudjuk, hogy ez nem természetes, nem érdemeljük, meg nem jár. Nekünk a pokol járna, Urunk. Mi ezt nem érdemeljük meg. Mi sokkal jobban vagyunk annál, mint amit érdemelnénk, mert a Te kegyelmed és szereteted megtart, és valamiért úgy döntött, hogy most fel kell kelnünk, feladatunk van. És hozzuk eléd háladásra azokat a beteg testvéreinket, és azokat a nyomorúságban élő embertársainkat, főleg itt Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, akik mély szegénységben vannak, akik lehet, hogy kapnak a népkonyhán hétköznap egy adag ételt, de reggel és este éheznek, akiknél nincsen szigetelés, bejárati ajtó, a lakatásuk nem megoldott. Hozzuk azokat eléd, akik börtönben vannak, és imádkozunk azért, Urunk, hogy áld meg az ő életüket azokkal a keresztényekkel, akik komolyan veszik azt, hogy Te küldesz, folyamatosan küldesz hozzájuk. Te evangéliumod üzenetével. Adj erőt így szeretni, hiszen Te ezt ígérted, hogy erőt adsz a tanúságtételhez. Így hozzuk elő a mandabokori gyülekezetet, imádkozunk Krisztiánért, Nóráért, az egész családért, több munkatársért, presbiterekért és lelki vezetőkért, hogy bátorítsd őket ezen az úton. Így kérjük el tőled a következő hetet, hiszen jönnek a feladatok, a határidők, Urunk, adj ehhez lendületet a Te evangéliumodból. Imádkozok azért, Uram, hogy építsd a Te országodat az evangélikus egyházban is, és hozzuk eléd ezt az ügyet a szexualitással kapcsolatban, hogy mint egy fákja világítson a Te igazságod, és nyújtson reményt azoknak, akik eltávolodtak, elfordultak ettől az igazságtól. És hozzuk eléd a mi nemzetünket, az uniós választásokat, és imádkozunk a te akaratodért, Uram, hogy folytatódjon ez a szabad lehetőség a te igédnek a hirdetésére, vallás szabadságban, hogy a hitvalló keresztények felálljanak, hirdessék a te igazságodat, és szeressék a körülöttük élőket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelmes Isten meg fogja áldani és őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.